Szeretettel köszöntöm a testvéreket, kezdjük meg esti alkalmunkat, és énekeljük a 440. számú dicséretünk első két versét. A 440. számú dicséretünk első két versét énekeljük, ez így kezdődik, jer, lássuk az Úr keresztjét. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hatalmas Jézusunk, jöttünk eléd hódolni. Hódolni azért, ami 2000 éve történt. Köszönjük neked azt, hogy vállaltad ezért a bűnös világért nagy hét minden nehézségét, küzdelmét és gyalázatát. Köszönjük, hogy mindezek árán megváltottad és megmentetted az elesett embert. Légy érette áldott. Szeretnénk te hozzád könyörögni azért, hogy ezen a héten valóságosan átéljük, először vagy újra, hogy bennünket is megváltottál. Olyan jó lenne, hogyha megtörténhetne ez a csoda. Olyan jó lenne, ha ezen a héten elcsendesedve csak rád tudnánk figyelni. Ha kedves ez neked, akkor cselekedd meg velünk. És szeretnénk kérni tőled, hogy készítsd a mi szíveinket az úrvacsolás Isten tiszteletre is. Add, hogy ne csupán megszokásból rutinszerűen történjék, hanem valóban a bűnbánat helye legyen. Munkáld ezt a héten a mi szívünkben. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található, az Új Szövetségben, Máté evangéliuma 26. fejezetében, a 36-tól a 46. igeversig bezárólag. Akkor elméne Jézus velük egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és mondta a tanítványoknak: üljetek le itt, míg elmegyek, és amott imádkozom. És maga mellé vévén Pétert és az Zebedeusnak két fiát, kezdte szomorkodni és gyötrődni. És mondanékik: felette igen szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vigyázzatok én velem. És egy kissé előre menve, arcra borula, könyörögvén és mondván: atyám, a lehetséges, múljék el tőlem a pohár, Mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Akkor menne a tanítványokhoz, és aludva találá őket, és mondta Péternek: így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem? Vigyázzatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert jól lehet, a lélek kész, de a test erőtelen. Ismét elméne másodszor is, könyörögve, mondvám: atyám, ha el nem múlhatik tőlem a pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. És mikor visszatér vala, ismét aludva találá őket, mert megnehezedtek vala az ő szemeik. És ott hagyva őket, ismét elméne, és imádkozik harmadszor, ugyanazon beszéddel szólvám. Ekkor méne az ő tanítványaihoz, és mondanékik: aludjatok immár, és nyugodjatok. Ímé elközelgetett az óra, és az embernek fia a bűnösök kezébe adatik. Keljetek fel, menjünk. Ímé elközelgetett, aki engem elárul. Kedves testvérek, mielőtt a felolvasott igéről gondolkodnánk, szeretném előre bocsájtani azt, hogy a Gecsemáné kertjében lezajlott eseményekben dől el véglegesen, hogy Jézus végérvényesen legyőzte a sátánt, és magára vette a világnak a bűneit. Nem lehet eléggé kihangsúlyozni azt, hogy minden, ami nagypénteken történt, az a gecsemánéi szenvedésnek a következménye, illetve megvalósulása. Ezen az estén dőlt el minden, ami ezután valóságá is lett. Arra biztatom hát most magunkat, hogy ennek a tudatában alázatos szívvel és lélekkel figyeljünk a mai ígére. Kedves testvérek, Jézus Krisztus földi életideje alatt nagyon sokszor volt egyedül. Gyakran olvasunk arról, hogy félrevonult csak egymaga. Mielőtt elhívta volna a tanítványait, mielőtt prédikálni és gyógyítani kezdett volna, ugye tudjuk azt, hogy külön vonul 40 napra a pusztába böjtölni és imádkozni. Felkészül a nagy szolgálatra, ami vár rá. Ez a készülődés azt jelenti, hogy külön vonul, egyedül van, kettesben az atyával. Aztán olvasunk arról is, hogy Jézus külön vonul egyedül a hegyre, és imádkozik. Oly sokszor látjuk azokat a pillanatokat, hogy Jézus keresi azt, hogy mikor tud egyedül lenni, és imádkozni, és együtt lenni az atyával. A felolvasott igében azonban mégsem ezt látjuk. Az igében azt olvassuk, hogy maga mellé vette három tanítványát, Pétert, Jánost és Jakabot, az Ebedeus fiait. És hát logikusnak tűnik a kérdés, hogy miért? Jézus pontosan tudja, hogy közelít az utolsó óra, és tudja azt is, hogy micsoda szenvedés vár rá. Miért nem vonul most megint külön? Miért nem vonul külön egyedül, és imádkozik az atyához? Miért nem ezt látjuk? Miért nem az történik, mint 3 évvel korábban? Miért van most szüksége Jézusnak a tanítványaira? Kedves testvérek, azért, mert Jézus tanukat akart. Azt szerette volna, hogy legyenek emberek, akiknek az emlékezetében megmarad az, hogy mi történt a Gecsemáné kertjében nagy csütörtök éjszaka. Mert pontosan tudja, hogy micsoda jelentősége lesz annak, ami ezen az éjszakán történni fog. Ezért tudhatja az utókor, és mi magunk is, az evangélistáktól és a zsidókhoz írt levélből, hogy mi történt ezen az éjszakán. Jézus fontosnak tartotta, hogy ennek az éjszakának az eseményei lejegyeztessenek. Meggyőződésem azonban, hogy nem csak a tanúk, nem csak azért kellettek a tanítványok, hogy emlékezzenek, hogy ezeket megírják, hanem olyan emberek kellettek Jézusnak, akik erősítik őt ebben a kritikus élethelyzetben, amibe jutott. Láttuk már Jézust rengetegszer, ma úgy mondanánk, szorult helyzetben. Számtalanszor olvassuk azt az evangéliumban, hogy meg akarták őt fogni a zsidók vezetői, időről időre törbe akarták csalni, ürügyet találni arra, hogy elfoghassák, és aztán elítélhessék. Gondoljatok csak a házasságtörő asszony történetére. Jézus elé viszik, és emberileg nézve nincs jó megoldás. Ha felmenti a nőt, akkor vét a mózesi törvények ellen. Ha pedig elítéli, akkor ellenmond mindannak, amit eddig tanított. Jézus azonban egyetlen egy mondattal feloldja ezt a feszültséget. Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Ugyanilyen helyzet, amikor az adópénzről faggatják Jézust. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Egészen a Gecsemáné kertjéig úgy látjuk Jézust, mint aki nem lehet fogást találni. Olyan érdekes ez, hogy miért nem bújt el Jézus itt a gyengeségében? Hiszen tudjuk a leírásokból azt, hogy Jézus remeg, reszket, testileg, lelkileg meginog. Azt olvassuk, hogy a halál és haláltusában lévén buzgóságosabban imádkozott, és az ő verítéke olyan volt, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak. Az a Jézus, akit egyébként minden helyzetben erősnek láttat és mutat be a Szentírás, az itt most gyenge és kiszolgáltatott. Azt írja az ige, hogy a halál tusáját vívja. Jézus most reszket, sír és magányosan kiáltozik ezen az éjszakán. És erről tudnia kell a világnak. Tudnia kell a világnak azt, ami ezen az éjszakán történt. Azt írja a zsidókhoz írt levél erről az estéről, hogy ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból. Miért látjuk ilyen gyengének Jézust? Miért ilyen gyenge most a messiás? Miért látjuk őt most úgy, mint előtte még soha? Mi történt vele? Kedves testvérek, a Szentírás szerint azért, mert Jézus itt áldoztatott meg. Itt áldozta föl az Isten Jézust. Döbbenetes dolog ez. Jézus ezért gyötrődik, ezért reszket, ezért hullik a vére, mert itt most áldoztatik meg. És erről tudni kell. Ezt az áldozást fejezi ki az a pohár, amiről Jézus beszél, amitől iszonyodik, aminek az elfogyasztásától menekülne, amitől szeretne szabadulni. Atyám, ha lehet, múljék el tőlem, mondja. Mi történik ezen az éjszakán Jézussal? Egy különös kifejezést használ itt az ige, amire szeretném a figyelmeteket irányítani. Ezt olvasok a Korintusiakhoz írt második levélben. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Jézus bűnné lesz az emberért. Nem bűnössé, ahogyan oly sokszor és helytelenül mondjuk, hanem bűnné. Ha Jézus kiissza ezt a poharat, ami előtte van, akkor bűnné lesz érettünk. Az egyetlen bűnt nem ismerő, bűnt soha nem érintő, bűnt soha nem elkövető, egész lényében bűnné lesz, ha elfogadja ezt a poharat. Döbbenetes. Jézus azt mondta egyszer a tanítványainak önmagáról, hogy jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmije. Tehát bűntelen. Nem tud vele mit kezdeni a sátán, mert nincsen hídfője Jézusban. Azonban, hogyha elfogadja Jézus ezt a poharat, akkor bűnné lesz. Mert Jézus azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn, mondja az első jánosi levél. Kedves testvérek, ez a bűnné létel azt jelenti, hogy Jézus ugye szeplőtelenül fogantatott, tehát nincs benne eredendően bűn. Velünk ellentétben nem hozott magával bűnös természetet. Ezért nevezi őt a Biblia második Ádámnak. Nincsen eredendő bűne Jézusnak. Következésképpen csak kívülről érkezhet el hozzá, hogyha ő azt elfogadja, befogadja és magára veszi. Hogyha kiissza, ezt a bűnnel teli kelyhet. És Isten ezen az éjszakán a legnagyobb áldozatot várja el Jézustól, hogy ismerje meg azt, ami az egész lényétől idegen, és taszítja őt. Ismerje meg a bűnt. A pohár kiívása a feltétele annak, hogy Jézus bűnné legyen, hogy elhordozza a bűn büntetését, a halált. Kedves testvérek, tulajdonképpen Jézus ezért a pohárért érkezett ide erre a földre. Jézus ezért öltött testet, semmi másért, azért, hogy ezt a poharat most kiígya. És nem meglepő dolog az sem, hogy ezen az órán, a gyötrődés óráján megjelenik mellette a sátán is. Emlékszünk, hogy amikor a szolgálatát elkezdte, akkor is megjelent, hogy eltérítse őt az útjáról. Ott is akkor jelent meg a sátán, amikor Jézus a legsebezhetőbb volt. Hiszen azt olvassuk, hogy amikor megéhezett, akkor ment a sátán, és akkor kísértette őt. Akkor ott, a pusztában, óriási vereséget szenvedett Jézustól. Ezt írja ott az ige. Eltávozott tőle egy időre akkor a sátán. Ezt olvassuk. De csak egy időre. Elérkezettnek látja az időt, hogy ismét megjelenjen. Most itt a Gecsemáné kertjében. Mert dolga van ott. Az ördögnek dolga van. Most, hogy Jézus a főművének a közelébe ér, hogy megszabadítsa ezt a világot a bűneiből, megint megjelenik mellette a gonosz. Jön fizetni a vereségért, amit 3 éve elszenvedett. Jön bosszút állni, és jön gyötörni Jézust. A gecsemánéi óra nagyon jó alkalom erre. Nem szemtől szembe, nem nyíltan támad Jézusra. A bosszúját, a dühét, a haragját Jézuson, a Jézus közelében lévő embereken keresztül hajtja végre. Hogyan is olvastuk az ígében? Jézus emberek kezébe adatik. Azt jelenti ez, hogy az ő ellenségének a kezébe adatott. Szomorú az én lelkem, mint halálig, mondja az Úr. A sátán előkészítette a végső offenzívát az Úr ellen. Ezen az éjszakán azt látjuk, mintha felcserélődnének a szerepek. Jézus vesztesként látszik állni, a sátán pedig győztesként. Jézus alárendeltként szerepel ebben a történetben. És figyeljétek meg, hogy a sátán hogyan használja körülötte az embereket. Ott van először Júdás, akiről azt olvassuk, hogy belé bújt az ördög, és elhatározta, hogy elárulja Jézust. Aztán ott van a római helytartó, Pilátus, aki a sátán hivatalnoka. Elítéli az ártatlan Jézust, és úgy látszik, hogy győz a sötétség. Aztán ott van Kajafás és Annás, a főpapokkal együtt, akik a sátán egyháza ebben a helyzetben. A feszítsd meget kiáltó, fellázított nép a sátán felbújtotja. Elindult az utolsó nagy támadás Jézus ellen. Végül pedig nagypénteken olyan sötét lett a föld 3 órakor, mint előtte még soha. Kedves testvérek, ezek, amiket most elmondtam, mind ott van abban a pohárban, amit Jézusnak ki kell innia. Hiszen pontosan tudja előre, hogy mi fog vele történni. Tudja, hogy Júdás az áruló. Tudja, hogy a főpap és a zsidók mit terveznek. Mindent pontosan tud, mert mindez ott van abban a pohárban. Nézzük ezt a poharat. Jézus szinte rimánkodik, hogyha lehet, akkor múljon el tőlem, de kiiszom, hogy legyen meg a te akaratod. Miért éppen a pohár képe jelenik meg Jézus lelki szemei előtt, itt a Gecsemáné kertjében? Amikor Jézus a keresztre és a szenvedéseire gondol, vajon miért egy poharat lát maga előtt? Kedves testvérek, nem véletlen, hogy ezt látja. A Bibliában a pohár időről időre visszatérő szimbólum. Az Ótestamentumnak a nagy prófétái gyakran emlegettek egy poharat. Ez az úgynevezett részegségnek a pohara, amit időről időre Isten nyújt át a népnek, hogy igyák ki. Különös dolog ez. Mindig Isten adja. De mikor? Amikor a bűn annyira elhatalmasodik felettük, hogy már nem marad Istennek más választása, csak az ítélet. Amikor már menthetetlen a nép. Amikor a bűn mértéke túlárad mindenen. Amikor a proféták már nem azt mondják, hogy térjetek meg. Már nincs értelme. Akkor jön ez, hogy Isten a kezükbe adja a részegségnek, a tántorgásnak a poharát. Jézus ezt a kelyhet látja maga előtt. Minden benne van, amit az emberek beletöltöttek. Azt kell neki kiinnia. Jézus látja a pohárnak a tartalmát, és amit néz, amit lát, attól iszonyodik. Mert látja benne mindazt, amit én elkövettem, meg amit te. A hűtlenséget, a hazug beszédet, a házasságtörést, a kegyetlenségeknek a sorát. Mindent lát benne Jézus. Mindent, amihez neki soha semmi köze nem volt. Szokták mondani, hogy amit nem ismerünk, attól félünk. Jézus iszonyodik attól, amit lát maga előtt. Azonban az Atya akarata az, hogy igya ki egészen. Amikor ez megtörténik, akkor azt éli át, hogy elhagyta őt az Isten. Atyám, Atyám, miért hagytál el engemet? Elhagyta őt az Isten. Nem véletlenül mondja ezt a nagypénteki kereszten. Miért hagytál el engemet? Kedves testvérek, azért, mert Jézus bűnné lett. Isten elhagyta őt. Mert Jézus nem bűnössé, hanem bűnné lett. Mert az Isten a bűnös embert szereti, de a bűnt nem tűrheti. Jézus pedig bűnné lett, azt pedig nem tűrheti az Atya. Kedves testvérek, azóta az Úr Jézus nekünk egy egészen más poharat kínál. Ez pedig az üdvösség pohara. Minden esztendőben újra és újra végig szoktuk olvasni, és végig gondolni a passiót. És úgy gondolom, hogy túlságosan könnyen elfelejtjük a nagy hétnek az eseményeit. Mert ez a világ minden nap poharakat ad a kezünkbe, és arra ösztökél, hogy igyunk belőle. Gondolj csak arra egy pillanatra, hogy virágvasárnap óta mennyi-mennyi hatás ért téged. Mennyi minden ivódik belénk észrevétlenül. A böjt azért is nagy lehetőség és segítség ezen a héten, hogy tudatosan forduljunk ahhoz a Jézushoz, aki kiitta a részegítő kelyhet. Tudatosan nézd, figyeld Jézust, figyeld ezen a héten a szenvedő Jézust. Ma arról hallottunk, hogy Jézus gyengének mutatta be az evangélium a Gecsemáné kertjében. És az is volt. Azonban testvérek, Istennek az ereje a gyengékben megsokszorozódik. Gondoljatok arra, hogy amikor Jézusban maga az Isten a leggyengébb ott a Golgotán, akkor váltja meg ezt az egész teremtett világot. Testvérek, különös dolog ez, de nem az erő, hanem a gyengeség a keresztény pozíció. Gondoljatok arra, hogy Jézus mit mond a hegyi beszédben. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, hogyha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Csupa gyöngeség, semmi erősség, csupa gyöngeség. Mi valójában semmilyen tekintetben nem szeretünk gyöngének látszani. Erősnek, egészségesnek, okosnak és szépnek akarunk feltűnni az emberek előtt. Azonban bűnsebzett emberként nem vagyunk, és nem is lehetünk soha erősek. Pál apostol gyógyíthatatlan beteg volt. Könyörgött háromszor is, hogy az Úristen vegye el tőle azt, de ő nem tette. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Drága testvér, voltál már olyan gyenge, hogy Isten ereje hathatott általad? Volt már, hogy tudtad, hogy alkalmatlan vagy minden tekintetben? Mégis csoda történt. Ezen a héten tudatosan kiszolgáltathatod magad Istennek. Lehetsz előtte gyenge. Legyél is. Mert ez a feltétele annak, hogy rád is igaz legyen az a kegyelem, amit Jézus nagycsütörtökön este kiharcolt. Hogy ki tud mondani, hogy gyönge vagyok, hogy egyedül nem megy, hogy koldus vagyok. Segíts, Uram, csodát fogsz átélni. Befejezem azzal, amit Pál apostol ír az első korintusi levélben. Mert a keresztről a való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hatalmas Jézusunk, köszönjük neked azt, hogy megirattad a nagycsütörtök esti történéseket. Köszönjük, hogy tudhatjuk azt, hogy hűséges voltál mint halálig. Köszönjük, hogy vállaltad, légy érette áldott. Köszönjük, hogy megszerezted számunkra az üdvösséget. Köszönjük, hogy kitartottál. Imádunk téged, Jézus. Könyörgünk azért, hogy ez az óriási kegyelem, ez valóban szív szerint is legyen a miénk. Tudjuk azt hittel elhinni. Köszönjük, hogy mindannyiunknak adod, csak el kell vennünk. Könyörgöm most azokért, akik még nem élték át a megváltásnak a csodáját. Látogasd meg őket ezen a nagy héten, Jézus. Légy kegyelmes velünk. És kérünk téged a hetünk további részéért. Szeretnénk csak rád figyelni. Köszönjük, hogy itt voltál, és köszönjük azt, hogy szóltál, Jézus. Légy örökké áldott. Amen. Most azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen, és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen. Egyetlen egy hirdetésem van, holnap este 6 órától folytatjuk megkezdett nagyheti bűnbánati sorozatunkat. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Énekeljük záró énekünket, amely az 511. számú énekünk. Az 511. számú dicséretünket fogjuk végig énekelni mind az 5 versével. Az első vers így kezdődik: Maradj velem, mert mindjárt este van. Áldás békesség, Isten velünk a holnap esti viszontlátásra.